Nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket a világegyetemi előadássorozatunk újabb részénél. Látjuk, a falon is önmegvalósítás vagy önmegtagadás témakörében hangzik. Erdő Judit doktornő gyülekezeti tagunk előadása hangzik majd el. Az Úr áldását kívánjuk így is a szolgálatára. Ha valaki esetleg először van közöttünk így itt, ilyenkor énekelni szoktunk, egy rövid igei gondolatot meghallgatunk, mert az előadásban is igei üzenet hangzik majd. Aztán az előadás után lehet kérdéseket is föltenni az előadóhoz. Előadónak az egyik kedves éneke a 451. számú dicséret. 451. számú dicséret. Száma nincsen, Uram, jó téteményednek. Majd figyeljük meg, ez 4 verszak lesz. Figyeljük meg, hogy Istennek a jelleme személye milyen szépen felragyog ebben az énekben. A 256. dicséret dallamára énekeljük. Száma nincsen, Uram, jó téteményednek, vége hossza nincsen, kegyelmességednek. Azért magasztallak felette mindennek, mert hiszen én lelkem te ígéretednek. Kiáltásom, Uram, tőled el nem vetít, az én javajámat csak te magad nézid, atyai voltodat rajtam éreztetél, irgalmasságodat mikor megjelentél. A pokol torkából te kiszabadítál, és az én lelkemben engem megnyugtattál. Te ígéreteddel mi korom biztattál, fiad által ismét fiadnál fogadtál. Kész minden a lelkem néked énekelni, mind ne világ előtt rólad vallást tenni. Sok jó tétedért néked hálát adni, örököd örökké tégedet dicsérni. A református bibliakalózunk szerint Cselekedetek könyve 15. részének a 6. versétől volt a mai napra kijelölt új szövetségi szakasz. Felolvasok néhány verset és egyetlen gondolatot az előadás előtt is. Hadd legyen bátorítás nekünk. Egybegyűltek azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek, és mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter mondanékik: Atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium beszédét, és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nekik a szent lelket, miként nekünk is. És semmi különbséget sem tett mi köztünk, és azok között, a hit által tisztítva meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába olyan igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk. Sőt, inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miként azok is. A jeruzsálemi zsinaton hangzik el Péternek ez a beszéde. Ez volt az első zsinat az egyház, az újszövetségi Isten népe megalakulása után, és az volt a vita tárgya, és igen komoly, kemény vita tárgya, hogy a pogányok hogy üdvözülhetnek. Vajon először nekik is körül kellene metélkedni, mint az Ószövetség Isten népének, betartani a mózesi törvényeket. Tehát egy nagyon komoly vita téma, nem mindegy, hogy mi az igazság, és azt látjuk a történetben, ami egyébként a előadás címében is nagyon jó benne van, önmegvalósítás, hogy a hívő emberek között is ott van ez a nagyon fontos gondolat, minden hívő ember számára, akár kísértésként is ott lehet, hogy kinek van igazam. Mert ha kinek van igazam a kérdés, abban benne van, hogy szeretném egy ilyen fontos csinaton is az én igazságomat, vagy a mi igazságunkat, mert mi látjuk helyesen, mi látjuk jól. A hívő emberek életében, család életében is elég sok problémát, vagy veszekedést, vetekedést okozhat, ha ez a jellemző. És ahogy Péter fölállt, a rövid hallottuk hozzászólásában Istenre mutatott, mindig is ez a fontos a hívő embereknek, Isten népének, hogy Isten igazsága, hogy ragyog föl. És kétszer is beszélt a szívről, Isten ismeri az emberek szívét, és Isten az, aki megtisztította a pogányok szívét is. És ha a szívről van szó, megint az önmegvalósítás vagy önmegtagadás témakörben, biztos, hogy halljuk majd, hogy nem mindegy, hogy mi tölti be az ember szívét. Ha a hívő ember szívét a maga igazsága tölti be, akkor nem lehet igazán követője az Úrnak, és rossz bizonyságot tesz, és mások üdvössége kapcsán is egészen hamis gondolatai lehetnek. Viszont Péter arra mutat, hogy az Úr, az Isten ismeri a szíveket, és mégis szereti az elveszettet. Adta az Úr Jézust, hallottuk, az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Mivel ismeri az ember a bűnös ember szívét, ezért tudja, hogy meg kell tisztítani, ezért küldte az Úr Jézust, és megint, hogy mondjam így, a bibliai téma, az előadás témája miatt is, nagy ajándék, hogy Jézus halála és feltámadása az ő megváltó műve miatt, a kegyelem miatt nem csak bűnbocsánata lehet a pogánynak is, nem csak örök élete, ahogy énekeltük, nem kell elkározni soha, hanem az is nagy ajándék, hogy lehet új élete. Olyan élete, ahol megvalósíthatja Istennek az útját, akaratát, és Dávid szavaival élve tiszta szíve lehet, mert Isten tiszta szívet teremtett benne. A te életedet is ismeri Isten, milyennek látja most a te szívedet, mivel van tele a szíved. Olyan jó, hogy ez így arról is beszélt, hogy ő meg is tisztítja, ha kell, de az előadást is, ha majd hallgatjuk, és engedjük, hogy Isten a szívünket leleplezze, hálásak legyünk, hogyha olyan van a szívünkben, ami kedves az Úrnak, ha valami olyan, ami kevésbé kedves, attól lehet szabadulni, és lehet új élettel hazamenni. A reformáció azt jelenti most ebben az esetben, hogy Isten szerinti Krisztusi életet élhetünk. Imádkozzunk! Áldunk azért, mennyei édesatyánk, hogy te a bűnös embernek szereztél szabadítást egyszer mindenkorra kegyelmed által Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogyha a mi szívünket is leleplezhetted már, hogy szükség van a szabadításra, a bocsánatra. Bocsáss meg, ha esetleg hívő emberként mi is inkább a magunk igazságához ragaszkodtunk, ahelyett, hogy a tiédhez ragaszkodtunk volna. És kérünk, hogy áld meg az előadónk tanítását, beszédét. Köszönjük, hogy felkészítetted, hagyd lehessen számunkra a veled való találkozásnak az öröme, mindaz, ami elhangzik, és kérjünk arra, hogy bennünk is teremts tiszta szívet, ha erre van most szükség. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ugye ez a mai cím, ez két, ugye egyébként össze nem tartozó fogalmat ütköztet, hiszen az önmegvalósítás az a mi korunknak az egyik szlogenje, az önmegtagadás pedig egy jól ismert keresztény fogalom, hogyha azt gondolom, hogy mindannyian, aki kicsit is tájékozódunk a Biblián, tudjuk, hogy az Úr Jézus az önmegtagadást szabta az ő követése feltételeként. És ma ezt szeretnénk megnézni, hogy erről a két kérdésről mit is mond nekünk a Szentírás. Kicsit Pálhegyi Ferenc testvérünkre is emlékezve szeretném indítani ezt az előadást. Tudjuk, hogy a mai posztmodern korunknak az embere élet célként két dolgot tekint. Az egyik az, hogy jól érezze magát, a másik pedig az, hogy megvalósítsa önmagát. Mindkét cél garantáltan és kizárólag csak saját magáról szól, és ez annyira így igaz, hogy ebben a megközelítésben a másik ember is, és még Isten is csak másodlagosan szólalhat meg olyan szempontból, hogy a célom érdekében, hogy megvalósítsam magamat, milyen hasznom van a másik emberből, illetve milyen hasznom van az Istenből. Az önmegvalósítással kapcsolatban nekem mindig Ferinek egy kis sztoria jut az eszembe. Azt gondolom, hogy ő ezt sokszor elmondhatta különböző előadásokban, de megbocsátják nekem a testvérek, hogyha én ezt most előhozom. A sztori egy budapesti villamoson játszódik. A villamoson ül egy anyuka ölében egy másfél-két éves kis gyermekkel. Szembe velük egy idősebb hölgy helyezkedik el. A gyermek az folyamatosan harangozik a lábacskáival, és így folyamatosan rugdossa a hölgyet, a hölgynek a térdét, és mivel az anyuka nem tesz semmit, előbb-utóbb a hölgy elunja a dolgot, és felszólítja az anyukát, megkérje az anyukát, hogy hát szóljon már a gyerekre, vagy csináljon vele valamit, hogy hagyja ezt abba. És erre azt mondja az anyuka, hogy hát nem tehetek semmit, mert ilyen erőszakosan nem nyúlhatok bele a gyermek személyiségének a fejlődésébe, mert különben hát akkor valami probléma lesz a gyerekkel. Felettük áll egy olyan 20 év körüli fiatal ember, és vidáman csócsálja a rágóját, és akkor egyszer csak kiveszi a rágógumit a szájából, gondosan gombócát gyúrja, és oda ragassza az anyukának a homlokára. Hát az anyuka erre sivalkodni és kiabálni kezd, hogy mégis mit képzel ez a fiatal ember, hogy ilyesmit csinálhat. És a fiatal ember egykedvűen válaszolja, hogy ja kérem, így nevelt engem is az anyukám, hagyta kibontakozni az egyéniségemet. Tudjuk, hogy a bűn, a nagybetűs bűn lényege az embernek az Istentől elfordult állapota. Tudjuk, hogy az első ember nemet mondott az Istennek, tőle függetleníteni akarta magát, tőle függetlenül a maga ura és Istene kívánt lenni, és sem akkor a teremtés hajnalán, sem ma nem vett és nem vesz tudomást arról, hogy az Isten minket a maga számára, a maga tulajdonául teremtett, és mégpedig határozott céllal. Na most ez a hozzáállása, ez a gondolkozás módja az embernek, amire azt szoktuk mondani, hogy én központú, és ezért a legfőbb, ami ebből következik, az az önzése, és ez a mai embernek is a gyökér bűne. Sajnos még hívő emberek között is meglátjuk, megtaláljuk azt, hogy a hitükben is, és a hitük ellenére is önmaguk körül forognak. Tulajdonképpen az ember emiatt a folyamatos önmaga körül forgása miatt, a teljesen hitetlen emberre gondolok most, teszi fel a kérdést, amikor mondjuk egy természeti katasztrófa történik, vagy manapság ugye terrortámadás következik be, és akkor a hitetlen ember felteszi a kérdést, hogy miért engedi ezt Isten. Mert emögött a kérdés mögött az van, hogy az ember azt képzeli az Istenről, hogy ő arra való, azért van az a dolga, hogy kipánázza, kibélelje a mi földi életünket. Ugye, hogyha fejjel megy a falnak, akkor az Isten tegye oda a kezét, az illető feje is a fal közé, hogy ne üsse meg magát. Sajnos magát kereszténynek nevező sok embernél is azt láthatjuk, hogy az Istenhez való viszonyulása az egy érdekkapcsolat. Azt mondhatnánk, hogy az Istennel való kapcsolata olyan, mint egy érdekházasság. Mert ugye miről is szól egy érdekházasság? Hogy adva van egy fiatal hölgy mondjuk, aki talál egy ilyen számára az ő céljait várhatóan megvalósító férfiút, és azért köti hozzá az életét, hogy majd ez a férfiú minden vágyát és álmát, ami van az életről, majd meg fogja valósítani. Mindig Miklóssal szoktunk nevetni az úgymond romantikus filmekben, gyakran előfordul ez a szöveg, hogy drágám, szeretlek, szükségem van rád. Mint hogyha a kettő közé, a két állítás közé egyenlőség jelet lehetne tenni, holott a kettő egymásból következik, mivel szükségem van rád, ezért szeretlek. Azt szeretem benned, hogy te valószínűleg az én szükségleteimet ki fogod elégíteni. Lehet, hogy aki egy ilyen érdekkapcsolatban van, akár a párjával, akár az Istennel, ezt így nem is látja, nem is tudja megfogalmazni, de a lényeg az, hogy nem az illető személye érdekel, mondjuk egy érdekházasságban, nem az illető személye a fontos nekem, hanem az ajándékai, vagy a lehetőségei, amiket adni tud nekem. Vagyis az érdekházasságban nem a párom személye a fontos, hanem mind az, amit várok tőle, amit adni tud, és a kedvét sem azért keresem, mert szeretem őt, és a kedvébe akarok járni, hanem legfeljebb hízelgés gyanánt. De jó, hogy szeret engem ez az ember, így legalább ketten szeretünk engem. Mennyivel más ezzel szemben egy szerelmi kapcsolat? Amikor a kapcsolatunkban nem a magam személye a fontos, hanem a másik. Őt csodálom, felnézek rá, kedvét keresem. Egyszerűen azért, mert abban telik a kedvem, abban lelem örömemet, hogy az ő kedvét keresem, hogy őt szolgálom. Mindent és elsősorban önmagamat adom neki. Mondhatni, eközben elfelejtkezek magamról, megfeledkezem magamról. Az igényeimről, mert a páromé, a szerelmemé a fontosabbik. Az ember központú, önmaga körül forgó életről az Úr Jézusnak nagyon lesújtó a véleménye. Tehát azt mondhatjuk, hogy az önmegvalósításról is. A Márk evangéliumában olvassuk ezt a mondatot, mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Tehát aki az életének a célja nem több, mint hogy kibontakoztassa a maga személyiségét, hogy megvalósítsa önmagát, lehet, hogy el fog érni eredményeket, lehet, hogy mindaz, amit tervez, amit szeretne, azt meg fogja szerezni, lehet, hogy az életnek a magaslatain fog járni, de Jézus Krisztus kijelentése szerint ennek az életnek a vége mindenképpen kudarc és kárvallás lesz. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Azt gondolom, hogy aki picit is a Biblián tájékozódik, ismeri ezeket a mondatokat, amiket az Úr Jézusnak egy hosszabb tanításából emeltem ki, és ennek a tanításnak az a különlegessége vagy érdekessége, hogy megtalálható mind a három szinoptikus evangéliumban, mégpedig pontosan ugyanabban a szituációban, és gyakorlatilag szó szerint ugyanúgy. Most álljon itt előttünk a Márk evangéliumának a szavai. Márk evangélium a 8. részéből a 34-től 38. verseket írtam ide ki, és olvasom most. A sokaságot pedig tanítványaival együtt magához szólítván mondanékik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, valaki pedig elveszíti az ő életét én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Azt gondolom, hogy túlzás nélkül állíthatom, hogy ezeket a mondatokat a Szentíráson csak kicsit is tájékozódó mindenki aranymondásként ismeri. Igen ám, de szinte mindig az összefüggéseiből kiragadva halljuk és idézzük ezeket, ami félreértésekhez vezethet. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az Úr Jézus ezekben a mondatokban a keresztény életnek, a Krisztus követésnek az alapját, a feltételét határozza meg. Ahhoz, hogy jól értsük, pontosan értsük azt, hogy Jézus mit is gondol itt például azon, hogy tagadja meg magát, fontos látnunk azt, hogy milyen élethelyzetben, milyen szituációban hangzottak el ezek a mondatok. A kérdésünk tehát az, hogy mi juttatta el Jézus Krisztust ahhoz, hogy az ő követésének a feltételeként mondja ki az önmegtagadást. Hogyha ezeket a mondatokat, ugye mondtam, a Márk evangélium a 8. részéből olvastam, ha közvetlenül megelőző verseket elolvassuk, akkor kiderül, hogy a megelőző versekben az Úr Jézus a tanítványaitól éppen azt kérdezte, hogy kinek tartják őt az emberek. És miután erre válaszoltak, akkor megkérdezte tőlük, hogy ti kinek tartotok engem, és itt hangzik el Péternek a szép vallástétele, amit a tanítványok nevében mondott, hogy ők immár felismerték, hogy Jézus Krisztus a megígért és elérkezett messiás. És ezután a következő mondatban az Úr Jézus először jelenti be a tanítványainak, hogy ő szenvedni fog, hogy keresztre fogják feszíteni, hogy meg fog halni, de tudjuk azt is elmondta, hogy a harmadnapon pedig feltámad. És ha emlékeznek a testvérek, erre reakcióként Péter nagyon nagyot ugrott, ugye, atyai módon oda ment és megdorgálta az Úr Jézust, mondván, hogy nem eshetik ez meg veled. És amikor ez történt, akkor arra is emlékszünk, különös módon Biblián tájékozódó emberek erre is mind szoktak emlékezni, hogy Jézus nagyon keményen igazította itt helyre Pétert, mert azt mondta neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Távozz tőlem, Sátán. Hát én, ahogy ezt olvastam, már rögtön a mondatnak ennél a felénél megálltam, mert arra gondoltam, hogyha mi ilyen kritikát gyakorolnánk egymás között. Én azt hiszem, hogy percek alatt kőkövön nem maradna a kapcsolatainkból. De nem tudom, hogy azon bárki is elgondolkozott, mindazok, akik emlékeznek arra, hogy Jézus itt Sátánnak nevezte Pétert, hogy miért nevezte Sátánnak. Mert az Úr Jézus ezt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Az új fordítás úgy hozza ezt, hogy mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ha ebbe belegondolunk, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ijesztő, mert az Úr Jézus lényegében az emberi gondolkozást, az ember szerinti gondolkozást mondja itt ördögi, sátáni eredetűnek. Márpedig mi emberek vagyunk. Hogyan gondolkozhatnánk másképp, mint emberi módon? Az Istennek, tudjuk, hogy az Istennek hátat fordított bűnös ember gondolkozása azonban, ahogy már az elején is részleteztem, túlságosan is földhöz ragadt, illetve túlságosan is önmaga körül forgó. Minden csak saját magán keresztül, úgymond emberközpontúan lát. Ezt szoktuk is ezt a szót használni, hogy emberközpontúan. A maga haszna, a maga szükséglete, vagy elvárásai szemüvegén keresztül néz mindent. És Jézus ezt értette azon, hogy az emberi dolgokra gondolsz, amikor ezt mondta Péternek, mert ő is a maga elképzelései, váradalmai miatt Jézus Krisztus messiás királyságával kapcsolatos maga váradalmai és elképzelései miatt képtelen volt meglátni és megérteni Istennek a tervét. Tudjuk a Biblia további híradásaiból, hogy az Úr Jézus hiába reagált itt ennyire keményen, hiába minősítette ezt a hozzáállást ördögi gyökerűnek, hiába mondta el ezek után, mert ezek után következik ez a mondat, hogy az ő követésének a feltétele az önmegtagadás. Se Péter, se a tanítványok, sem senki semmit nem változott. Hát mondjuk ez így igazán nem igaz, nem változott meddig? Az Úr Jézus feltámadásáig és a Szentlélek kitöltetéséig. Tudjuk, hogy az Úr Jézus még két alkalommal elmondta, hogy az övéinek, hogy megölik, de azt is elmondta, hogy harmadik napon fel fog támadni, de a mondatnak a végét, mintha egyszer se hallották volna, hiszen senki nem ment ki a sírhoz azért, hogy a feltámadott Jézussal találkozzon. A tanítványai az Úr Jézus csodáit élvező tömegekkel együtt továbbra is változatlanul emberi módon gondolkoztak, és ami ebben nem illett bele, azt egyszerűen meg se hallották. Péter és a többi tanítvány, bár megadatott nekik, hogy Jézusban felismerhették az Isten által megígért és megérkezett messiást, de annyira tele voltak a messiás váradalmakkal, a saját elképzelésük szerinti messiás váradalmakkal, hogy nem csak, hogy képtelenek voltak Isten szerint gondolkodni, nem, hogy képtelenek voltak az Isten szemszögéből nézni az eseményeket, még csak meg sem hallották azt, hogy Jézus Krisztus háromszor is mondta, hogy fel fog támadni. Én azt gondolom, hogy velem együtt a testvérek is sokszor hallottuk szószékről azt, hogy az Úr Jézus nem csak a kereszt előtt és nem csak a kereszten szenvedett, hanem neki az egész földi szolgálata szenvedés volt. Őszintén szólva én ezt nagyon sokáig nem értettem. Nem értettem, hogy tényleg, és ez így volt. De valóban így volt, be kell, hogy lássam, mert a fiú Istennek már csak az, hogy születésekor belealázta magát az emberi testbe és az emberi sorsba, már ez is szenvedés volt. De ezen túl egész földi pályafutása szenvedést volt. Itt, ebben amikor ezt a Márk evangéliumából felolvasott ige vagy szavak elhangzottak, itt tulajdonképpen a három éves szolgálatának a vége fele járunk, és világosan láthatjuk, hogy mi juttatta el a mi úrunkat oda, hogy az önmegtagadást feltételnek mondja ki. Az Úr Jézus újra és újra átélte, hogy szolgálata céltéveszt, még a legszűkebb tanítványi körben is céltéveszt. Jézus szenvedett az embereknek ettől a csak önmaguk körül forgó gondolkodásától. Attól, hogy az emberek még az Istennel való kapcsolatukban is csak maradtak és maradnak énközpontúak. A maguk pillanatnyi haszna, a saját elvárásaik, a saját szükségleteik motiválták őket, és szinte kizárólag csak földi, látható világbeli szükségleteik kielégítésére használták fel az Úr Jézust is. Úgy elgondolkoztam azon, hogy talán némelyeket leszámítva, és Nikodémust leszámítva, senkit nem a tanításai érdekeltek elsősorban, hanem a csodái, a gyógyításai és az egyéb természet feletti csodái. Az eredmény pedig az volt, hogy a szolgálatának a hangsúlya nagyon hamar eltolódott. Miért? Mert az emberek a betegeknek a tömegeit vitték hozzá, és így az Úr Jézus fő tevékenységévé a csodagyógyítás vált. Jézusnak az értékrendje, fontossági sorrendje, az kiderül az evangéliumokból, hogy egészen más volt. Saját szavai szerint ő azért jött, hogy az evangéliumot prédikálja, hogy az Isten országának az evangéliumát prédikálja. És tudjuk például Márk evangéliumának az indítása alapján, hogy a szolgálatát ezzel is kezdte. Szombaton bement a Kapernaumi zsinagógában és tanított, és persze mindig, amikor Jézus tanított vagy prédikált, mindig meglátta és megszánta a betegeket, és a démontól megszálltakat, és messiási volta jeleként meggyógyította őket. Az eredmény pedig az volt, hogy a szolgálatának a hangsúlya az eltolódott. A betegek tömegeit vitték hozzá, és ahogy mondtam, a fő tevékenységével a csodagyógyítást vált. Egy alkalommal, amikor Jézus hajnalba kiment imádkozni, ezt is tudjuk, hogy ez gyakori szokása volt, én azt gondolom, érzékelte ezt a hangsúly eltolódást, és a megérkező tömeges beteg áradat nem találta őt otthon, a tanítványok elkezdték keresni, és meg is találták Jézust, felpanaszolták, hogy itt a sok beteg, te meg elmentél, és ebbe a szituációba döbbenetes, de Jézus nem ment vissza a ráváró betegeket meggyógyítani, hanem itt mondta a tanítványainak, és hogy azok kijöttek őt megkeresni, velük együtt elment, tovább ment Galilea más városaiba, menjünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Sokáig nem értettem, hogy az Úr Jézus például miért parancsolt rá a meggyógyítottakra, hogy ne mondják el, hogy mi történt velük, és hogy ki tette. És épp a Márk evangéliumában olvassuk ezt, hogy minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. Úgy tűnik, hogy a meggyógyítottak szinte egyike sem engedelmeskedett ebben a kérdésben. Vajon miért nem engedelmeskedtek? Jól tették, vagy nem jól tették, hogy nem engedelmeskedtek? Vajon ezzel Jézus Krisztus nem a vallástételt fékezte? Én azt gondolom, hogy ugyanazért tiltotta őket a hírveréstől, amiért Péternek azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán. Mert nem gondoltak ezek az emberek az Isten dolgaira, csak az emberi dolgokra. Jézus Krisztus tiltásának az okát egyszer, amikor egyhuzamban végigolvastam a Márk evangéliumának az első fejezetét, akkor értettem meg. Itt is a fejezet vége felé szó van egy meggyógyított leprásról, akinek szintén azt mondta az Úr Jézus, hogy ne mondja el senkinek, hogy mi történt vele és kitette. És a következő mondatban, miután ez elhangzott, ezt olvassuk, az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan a városba. Ugye, mert rögtön a betegek tömegeivel jelentek meg, és nem prédikálhatott, nem hirdethette az evangéliumot. Tehát Péter és a tanítványok, illetve mindenki, aki bármi módon követője, hallgatója vagy haszonélvezője volt az Úr Jézusnak, maradt az ember szerinti emberközpontú gondolkozásról, sőt, még fogalmuk sem volt az Isten szerinti gondolkozásról. Mivel pedig az ember szerinti gondolkozás és látásmód az akadályozta a mi Urunkat a küldetése végzésében, sőt tudjuk, hogy még kísértést is jelentett a számára, hogy ő is a könnyebbik utat válassza, ezt Jézus ördögi sátáni eredetűnek minősítette, hiszen tudjuk, hogy a sátán volt az, aki minden módon próbálta megakadályozni, hogy a megváltást elvégezze a mi Urunk. Itt a Péter dorgálására adott válaszában tulajdonképpen az ember gyökér bűnére mutat rá a mi Urunk. Amíg csak ember szerint, ember központúan gondolkozunk, addig nem lehetünk Jézus Krisztus igaz követői. Csak aki megtagadja magát, megtagadja ezt az ember szerinti gondolkozásmódot, ezt a csak alulnézetből, az ember felől értékelését a dolgoknak, csak az fogja tudni megérteni, hogy Jézus Krisztus egyáltalán mit hozott, és mi a megváltásának a célja is. Az Úr Jézus számára a 3 éves szolgálata tapasztalatai alapján világos volt, hogy a tanítványai értetlenségének, vagy a rajongói kör számos félreértésének, például annak, hogy hiába mondta, hogy ne híreszteljék, mégis híresztelték, vagy annak, amikor az 5000 megvendégelése után királlyá akarták őt tenni, ezeknek mind az oka az ember szerinti gondolkozásuk volt, hogy ők mindent csak földi ember szemszögéből, alulnézetből láttak és értékeltek, miközben a mi Urunk mindent az Isten, az Atya felől, felülnézetből nézett és értékelt, mert Jézus Krisztus az Isten szerint gondolkozott. Mi a különbség az Isten szerinti és az ember szerinti gondolkozásmód között? Ha ezt a különbséget nem értjük, akkor azt sem fogjuk megérteni, hogy mit értett Jézus Krisztus önmegtagadáson. A Biblia kétféle nézőpontból való kijelentésekkel van tele. A szentírók hol az Isten szemszögéből, hol az embernek a nézőpontjából láttatva írják le az üdvtörténelem eseményeit, illetve Isten tetteit és kijelentéseit. Olyan ez a kétféle megközelítés, Ez az Isten szerinti és ember szerinti, vagy úgy is mondhatjuk, hogy felülnézeti és alulnézeti szemléletmód, mint amikor az égi testnek, a napnak és a földnek az egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk, ugye? Attól függ az eredmény, hogy honnan nézzük. Hogyha itt a földön állva nézzük, akkor úgy tűnik, hogy a nap kering a föld körül, hiszen minden reggel fel kell keleten, és utána lenyugszik nyugaton. De mindenki tudja, hogy ez szamásság. Ma már mindenki tudja, hogy a valóságban ez nem így van. Mert hogyha ugyanezt a jelenséget a nap felől szemléljük, akkor nyilvánvaló, hogy a föld kering a nap körül, miközben forog a saját tengelye körül is. Tehát nézőpont kérdése. Jézus Krisztus, az Isten ember így, kétféle nézőpontból láttatva mondja el a megváltás és az evangéliumnak a kijelentéseit. Az eseteknek a döntő többségében az Úr Jézus az Isten szemszögéből nézve látja és fogalmazza meg a dolgokat. Ennek egyik példája például az egész főpapi imádság. A főpapi imádságban tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a Fiú Isten az Atya mellett állva számol be a földi szolgálatának az addigi eredményeiről, és amikor a Fiú Isten az Atyával beszélget, ebben a szituációban, ebből a nézetből a kereszthalál csak ennyi, ahogy Jézus a főpapi imában fogalmaz, hogy én ő érettük oda szentelem magam. Csak ennyi. Ám a Gecsemánéban, közvetlenül a kereszt előtt az ember Jézus imádkozik, emberként gondolkozva, tehát az ember Jézus, Jézus kettős természetű, teljes ember és teljes Isten, de a Gecsemánéban, ebben az imádságban emberként gondolkozott, és ebből a szituációból a kereszthalál félelmetes és gyötrő áldozat. Jézus Krisztusnak az engedelmessége, az akaratának az Atya akarata alárendelése, az vért verítékező küzdelem. Tehát a Gecsemánéban az ember Jézus Krisztus önmegtagadásának, keresztfelvételének és helyettes áldozatra való felkészülésének lehetünk a tanúi. Az egész Szentírásban újra és újra találkozunk ezzel a kétféle látás és kijelentésmóddal. Jézus a mondani valóját hol az Isten felől nézve fogalmazza meg, hol az emberek felől. Ennek egy egészen egyszerű iskola példájával a Lázár feltámasztásának a történetében találkozunk. Jézus Krisztus, tudjuk, tanítványaival Betániától több napi járóföldre van, és közben mégis nyomon követi Lázárnak a sorsát, hát akkor még ugye nem volt mobiltelefon. És akkor egyszer csak azt mondja a tanítványainak, hogy induljanak vissza, mondván, hogy Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. Tehát onnan, ahonnan a Fiú Isten látja ezt a dolgot, Lázár testi halála csak alvásnak látszik, csak alvásnak minősül. Isten szerint gondolkozva Lázár csak alszik, de ugyanez a helyzet ember szerint gondolkozva azt jelenti, hogy meghalt. És a tanítványok nem is értik, amit Jézus mond, testi alvásra gondolnak, és azért, hogy értsék, akkor úgy mondom, hogy emberi nyelven, alulnézetből is megfogalmazza ugyanezt az Úr Jézust, és azt mondja nekik, hogy Lázár meghalt. Azt gondolom, hogy az elmondottakból világos, hogy ahhoz, hogy képesek legyünk Jézus Krisztus gondolatait és cselekedeteit egyáltalán megérteni, ha követni akarjuk őt, akkor vele egyet érteni, sőt egyet akarni, ahhoz a gondolkozásunk és látásmódunk gyökeres megváltozása szükséges. Ezt a gyökeres változást érti a mi Urunk önmegtagadás alatt, és ez a feltétel, ahhoz, hogy valóban vele egyet érteni, azonosulni tudó követői lehetsünk. Tehát tagadja meg az ember az alulnézetből való gondolkodásmódját, az ember szerinti gondolkodásmódját, és váltson át erre az Isten nézőpontjából történő Isten szerinti látás és gondolkodásmódra, Vagyis ez azt jelenti, hogy az Isten üdv tervének a tükrében lássa a saját élete dolgait és a világ dolgait. Azonban a további eseményekből, ahogy ismerjük az evangéliumnak a kibontakozó eseményeit, tudjuk azt, hogy se a tanítványok, sem senki, a szélesebb szimpatizáns tömeg nem változott az Úr Jézusnak a feltámadásáig, illetve a Szentléleknek a kitöltéséig. Addig egyetlen valaki tagadta meg magát, a mi Urunk a Gecsemánéban. De ha belegondolunk, ez nem is csoda. Hiszen a gondolkozásmódunknak és a látásmódunknak ez a gyökeres megváltozása nem egyéb, nem kevesebb, mint a leglényege az újjászületésnek és a megtérésnek. Az eredeti kifejezése a megtérésnek a metanoia, a gondolkozásnak a 180 fokos fordulása, és tudjuk, hogy ez nem a mi döntésünk, és nem is a mi erőlködésünknek az eredménye, hanem éppen ez az, ami Urunknak az új teremtése, újjászülő munkája bennünk. Miután Jézus Krisztus a kereszten elvégezte a megváltást, és miután a Szentlélek kitöltetett, nyomon követhetjük pontosan ezt az értékrend és látásmódváltozást a tanítványok, az apostolok életében. Bár itt a mi Urunk, amikor először jelentette a kereszthalálát és feltámadását, az önmegtagadást úgy is mondhatjuk, hogy parancsként, vagy talán helyesebb úgy mondani, hogy feltételként fogalmazta meg, a mi Urunk gondolatában az önmegtagadás mégsem a fantáziánkra bízott korlátozásokat vagy önsanyargatást jelent, hanem a megváltás eredményeként a hívőkben elkezdődött új teremtést, gondolkodásunknak a megújulását, életünknek az odaszánását és elkötelezését Krisztus mellett. Ugye, ahogy ezt később Pál apostol a római levélben, a Róma 12.1.2-ben világosan megfogalmazta. A továbbiakban szeretnék egy kicsit ezzel foglalkozni, hogy mi is ez a megtalált élet, amit azoknak ígér a mi Urunk, akik megtagadják ezt az ember körül forogó gondolkozásukat, mert ő azt állította, hogy ha valaki marad ennél, akkor az életét elveszti. Valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Megtalálja azt. Mi ez a megtalált élet? Én azt gondolom, hogy nagyon röviden oda juthatunk, hogy ez nem más, mint az üdvösség, amit a mi Urunk hozott nekünk. Igen, ám csak az üdvösségnek is kétféle szemlélete, kétféle üdv szemlélet van a keresztények között. Az általánosan elfogadott és hirdetett üdv szemléletre azt mondhatjuk, hogy emberközpontú, antropocentrikus. Az ember felől nézve a megváltás elsősorban a mi üdvösségünkért van. A mi megmentésünkért és teljességre jutásunkért. Tehát ez a célja a megváltásnak. És ez az üdvösség. Ezt a felfogást számos közismert ige aláhúzza, vagy alátámasztja, de ha egy picit belegondolunk, akkor csak akkor, hogyha ezeket kiragadjuk az egész Szentírás összefüggéséből. Itt rögtön az az ige, amit idézek, a világ legjobban ismert igéje. Én azt gondolom, hogy nincsen keresztény, aki ne tudná, hogy a János 3.16-ban mit találunk, ugye? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagy másik hasonló ige, a 2 Tesszalonika 2.13, ahol ezt írja Pál, mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre. Ezekből a mondatokból úgy tűnik, hogy a megváltás végső és egyetlen célja, hogy az ember üdvösségre jusson. Ennek a felfogásnak azonban alapjában mond ellent az úgynevezett teocentrikus, Isten központú üdvszemlélet, melynek középpontjában az Isten dicsőségének a megvalósítása áll, tehát e szerint az Isten központú üdv szemlélet szerint a cél az Isten dicsőségének a megvalósítása, az Isten dicsőítése. A megváltásra csak azért van szükségünk, az a feltétel, hogy alkalmassá váljunk arra, hogy ezt a célt, amiért az Isten eredetileg is teremtette az ember, ezt meg tudjuk valósítani. És erre is számos igét lehet idézni. Én ide a teocentrikus üdvszemléletnek a szemléltetésére a Jelenések könyvéből, a mennyei Isten tiszteletből egy mondatot emeltem ki. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, ezt Jézus Krisztusnak mondja, a szent hangzik, és őneki szól, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királyságá és papokká tetted őket a mi Istenünknek. Tehát itt nagyon fontos az Istennek a tulajdon szerzése és annak a miértje. Tehát a Szentírás, a teljes Szentírás összefüggéseiben a megváltással az ember nem válik az Istentől független, szuverén, örökké élő valakivé, hanem az üdvösségnek a célja, hogy Isten papjai legyünk, akik őt dicsőítjük. Ugye itt ez a fordítás úgy hozza, hogy a bárány a vérével vásárolt meg minket, visszavásárolt az atyának. Nagyon sokan sajnos még szószékről is lehetett hallani, hogy azt gondolják, hogy Jézus Krisztus az ördögtől vásárolt vissza minket, és neki fizetett. Szó nincsen róla. A mi bűnadósságunkat fizette meg helyettes áldozatával az atyának, és addig is a teremtés jogán is az Isten tulajdonai voltunk, de a bűn elválasztott minket, hogy újra ővele közösségbe kerülhessünk, és mint tulajdon papjai magasztalhassuk dicsőséges kegyelmét. Akit ez a kérdés érdekel, én ajánlom, hogy olvass el az Efézusi levél első fejezetét, amely pontosan ezt taglalja, hogy mi a megváltásnak a célja, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, és a fejezetben háromszor is ismétlődik ez, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, és hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének a magasztalására. Tehát ez a cél, ezért váltott meg minket. Ugyanezt Péter felszólító módban mondja el a levelében, az 1 Péter 2.5-ben, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, vagy ugyanezt a mondatot egy állítás formájában, célhatározói összetett mondatban is megfogalmazza Péter, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát hitben járásunkban is akkor fogjuk megtalálni az igazi életet, az üdvösséget, úgy is fogalmazhatunk, hogy akkor fog a mi személyiségünk az Úr Jézus kedve szerint kialakulni, kibontakozni, akkor valósíthatjuk meg magunkat, hogyha képessé válunk az Isten nézőpontjából felülről látni a magunk és a világnak a dolgait. Tehát az Úr Jézus Krisztus szerinti élet és az ő követése ez, hogy a megváltás eredményeként Isten tulajdona és papjaiként Isten szemszögéből értékelve minden dolgot és Isten szerint gondolkozva őt dicsőítjük felvéve a keresztünket. Tehát ez az ő megvalósításnak az a formája, aminek Jézus Krisztus szerint van jövője és ami kedves előtte. Az Úr Jézus követése útján mindannyian fogunk találkozni a keresztjeinkkel. Tudjuk azt, hogy a legnagyobb keresztje a mi Urunk Jézus Krisztusnak volt, de nekünk is lesznek keresztjeink. Hát a keresztet is sokan sokféleképpen definiálták. Én azt mondanám, hogy minden kereszt, ami akadályoz minket az eredményes Krisztus követésben. A környezetünk értetlensége, süketsége, hátratétel vagy az üldözés bármi formája, de a testi halandóságunkból következő bajaink és betegségeink is. És ezzel a legjobb, amit tehetünk, hogy azokat Isten kezéből elfogadjuk. Nem beletörődünk, hanem elfogadjuk, mert ez azt jelenti, hogy az Úr Jézusba vetjük a bizalmunkat, hogy a mindenféle bajok, üldözés és nyomorúságainkkal is ő a saját céljait fogja kimunkálni, és ez azt jelenti, hogy felvesszük a keresztünket, tehát annak a terhe ellenére igyekszünk előre. A keresztet hordozó keresztény szerintem hasonlít ehhez a virágzó cseresznyefához, ez egy cseresznyefa, ami közvetlenül a lávát kilövelő Fuji vulkán fölött helyezkedik el. És még végezetül röviden szeretnék szólni a Krisztus előtt kedves vallástételről. Ugye az ének is utolsó verszakában ezzel fejeződött be, amit választottunk az alkalom elejére, hogy szeretnék vallást tenni az én Uramról, amíg csak élek. Az Isten központú látás és szemléletmódból következő, aztán a Jézus Krisztus előtt kedves vallástétel e világ, e bűnös és parázna nemzetség között. Vagyis amikor vallást teszünk, ugye mi közöttünk úgy mondjuk ezt, hogy bizonyságot teszünk, akkor ezt is Isten központúan és nem ember körül forgó módon kell tennünk. A bizonyságtételeinkben nem magunkat, a magunk kedvét vagy az emberek kedvét kell keresnünk, hanem a mi Urunknak a kedvét. Péter leveléből idézett mondat azt is megmondja, hogy a bizonyságtételünknek mi kell, hogy a tartalma legyen. Ugye arról volt szó, hogy annak hatalmas dolgait hirdessük, akiéi lettünk a megáltás útján. És ebből az is kiderül, hogy mi volt a problémája a mi Urunknak a meggyógyított betegek úgymond vallástételével, ugye? Kiderül az is, hogy Jézus Krisztus mit tiltott meg, illetve ezzel szemben milyen vallástételre bíztat. Ennek a meggyógyított leprásnak a története, akit már idéztem, hogy Jézus azt mondta neki, hogy ne mondja senkinek, és a következő versben arról olvasunk, hogy rögtön elkezdte mondani. A különböző biblia fordítások így hozzák ezt az ő idézőjelben bizonyságtételét. Kezdte sokat beszélni és terjeszteni a dolgot. Elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet. Kezdte hirdetni és terjeszteni azt, ami történt vele. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek, akiket Jézus eltiltott, akiket megszánt és meggyógyított, de eltiltott attól, hogy ezt tovább mondják, ezek az emberek magukról beszéltek. A mondanivalójuk középpontjában önmaguk és a velük történt csoda állt. Tehát őket csak a kapott ajándék érdekelte, az ajándékozó személy az kevésbé, másodlagosan, vagy ki tudja, hanyadlagosan. Szenzációhajhász hírverést csináltak, és tudjuk, hogy ezzel akadályozták az Úr Jézusnak a küldetését, mert az ő tevékenységük nyomán a mi Urunk kezdett messiásból csodatevővé átmenni. Az evangéliumokban, mindegyik evangéliumban sokszor olvassuk ezt, hogy Jézus eltiltotta őket. Ugyanakkor a gadarai történetében valami egészen mással találkozunk. Ugye a meggyógyított gadarai, az ráadásul pogány ember volt, és ő volt az egyetlen olyan meggyógyított, aki Jézus Krisztussal akart maradni, aki követni akarta, és őt pedig az Úr Jézus hazaküldte ezzel a küldetéssel, hogy menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. És azt is tudjuk, hogy a gadarai szót fogadott, engedelmeskedett, és azt gondolom, hogy amit ő tett, az volt a mi Urunk előtt kedves vallástétel. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a tízvárosban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Én azt gondolom, hogy elméletben nehéz megfogalmazni, hogy mi a különbség a között, hogy elmondom, hogy mi történt velem, és a között, hogy elmondom, hogy mit tett velem az Úr. De szerintem van különbség, és Isten papjainként ez a dolgunk, hogy azt mondjuk el az embereknek, hogy mi nagy dolgot tett velünk az Úr, Tehát a bizonyságtétel az nem lehet ennél kevesebb. A bizonyságtételünkben a mi Urunknak és az ő tetteinek kell a középpontban lenni, nem pedig terjengősen részletezni a mi történetünket és esetünket. Nem arról kell beszélni, hogy mi történt velünk, hanem a mi Urunkról, az ő tetteiről kell. Végül hadd tegyem fel ezeket a kérdéseket, vajon a mi bizonyságtételeink, amiket mi mondtunk életünk során, vajon kedvesek-e a mi Urunk előtt? Vajon nekünk is azt mondja most, hogy inkább hallgass, ne mondd, mert félreviszi az evangélium ügyét, vagy nekünk is azt mondja, amit a gadarainak? Az előadás lezárásaképpen pedig egy Füle Lajos verset szeretnék, egy Füle Lajos négy sorost szeretnék idézni. Jézus itt van, s veled marad, mindig, ha kéred, ne te valósítsd meg magad, hanem ő téged. És köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Ilyenkor szoktunk lehetőséget adni arra, hogyha valaki kérdezni vagy hozzászólni szeretne. Ezt megtesszük most is.
Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönjük a fantasztikus előadást, és az lenne a kérdésem, hogy említette, hogy beletörődni, vagy pedig elfogadni Jézus akaratát, hogyha ezt egy picit, egy kicsit jobban kifejteni, hogy mit is ért ez alatt.
Igen. Hát ez nem szokott olyan könnyű lenni, mert nyilván azokra a dolgokra vonatkozik, amik minket érzékenyen érintenek, és nehezek, nyomorúságok. De a hívő embernek pontosan ez a békességének a forrása, hogy a bajokat, például a betegségeket is képes az Isten kezéből elfogadni. Tehát nem azon jajong, hogy most ez a bajom van, és Úr Jézus már de rögtön gyógyítsál meg, hanem azt a célt keresi, ha elfogadja az elfogadás alatt azt értem, hogy az Úr milyen célt akar ezzel a betegséggel elérni az én életembe, a családom életében, az egészségügyiek életében, ahova az a kórházjágy, ahova emiatt fogok kerülni. Tehát, hogyha elfogadom és bízok az Úrban, hogy ő most se tévedett, a jó céljait akarja előhozni, akkor elfogadom. Mert ha csak beletörődök, ugyanarra a kórházjágyra kerülök, csak nekem se lesz békességem, és szégyent hozok az én Uramra. Nem teljesítem azt, amiért oda küldött. Ezt értem alatta.
Köszönöm én is az előadást, nagyon mély gondolatokat ébresztett bennem. Nálunk most nagyon sok keresztgyerek, unoka, öcsés van a családban, és az, amit nagyon-nagyon nehéz összeegyeztetni, hogyha látjuk a gyerekekben azt, hogy tehetségesek, tehát valamilyen irányban, akár matematikában, akár sportban, hogyan lehet ezt a mindennapi életben összeegyeztetni, hogy a gyereket inspirálni arra, hogy tanuljon, ugyanakkor ne az ön, tehát hogy valahogy ne esünk abba a hibába, hogy az önmegvalósítás felé tereljük őket, hanem valahogy elfogadni az életet, a sorsot. Tehát valahogy ez az, ami nekem egy mindennapi kérdés és nehézség. Nem tudom, érthető volt-e a kérdés?
Igen, igen. Nekünk is voltak gyermekeink, úgyhogy még emlékszem, és sok mindenki, aki nekünk ilyenkor jó tanácsot adott, mindig azt mondta, hogy amit mondjuk egy kamasz gyerekkel, akinek az értelmi képességei már olyanok, hogy meg lehetne vele ezt értelmesen beszélni, hogy hogy is gondoljuk, és neki ez hogy lenne jó, de ezt nem tudjuk vele megbeszélni. Ez az én hívő barátnőm, aki olyan anyámkorú barátnőm volt, azt mondta, hogy amit nem tudsz megbeszélni a gyermekeddel, beszéld meg az Úrral. Szóval a hívő ember ugyanaz tulajdonképpen, mint amikor beteg lesz, tehát amikor egy olyan akadállyal találkozom, amit én nem tudok meglépni, nem tudok megoldani, akkor ezt bizalommal leteltem Jézus kezébe, és bízhatok abban, mert ez igaz, hogy ő jobban szereti, és jó terve van az én gyermekemmel, és majd ő kivitelezi, amikor annak eljön az ideje. Ez sok aggodalomtól és sok keserűségtől megment bennünket, hogy bennünk van ez a bizalom.
Nem tudom, nem arra gondolt, hogy közben azért szeretné, hogy a gyereke fejlődjön matematikából, sportból, egyébből, de hogy ennek a konfliktusa, hogy most akkor arra beszéljük rá, hogy tagadja meg magát ebbe a kérdésbe.
De a tagadja meg magát nem a fantáziánkra bízott önsanyargatást jelenti, hanem azt, hogy a mi Urunk szemszögéből fölülről nézzük a dolgokat, és azt próbáljuk megérteni, hogy mi a célja vele. És én azt gondolom, hogy az, hogy a gyermek tanuljon és a tehetségével éljen, az ezt jelenti. Ez ezt jelenti, hogy az nem feltétlen egy önmaga körül forgó önmegvalósításra kell, hogy kifusson, hanem a mi Urunk dicsőségére kapta ezt a tehetségét, és arra kell neki kifejlesztenie.
Igen, hogy arról beszéljünk, hogy mi nagy dolgokat tett velünk az Úr, hogy ebben a vonatkozásban én, mikor ilyen kamasz fiú voltam, akkor nagy turista, meg tájfutó, meg mindenféle egész szabadidőmet mind a természetbe töltöttem, hegyekbe, vizen, sível, mindennel. És amikor hitre jutottam, akkor mindennek valahogy célja lett. És egész életemben rendkívül sok, hát még az ifjúsági korból vannak, akik emlékeznek rá, vagy látom, hogy vannak itt is ilyenek, hogy nagyon sok nyári tábor, kirándulás, egyéb program szervezésében egyszerűen felkészítette vel az Úr. És én azt hiszem, hogy amikor helyre kerülnek ezek a dolgok, akkor az Úr nem elveszi, hanem helyre teszi ezeket. Ez, hogyha szabad így fogalmazni.
A jó célra beállítja.
Igen. Hát akkor megköszönöm elsősorban az előadónak, aki egyben feleségem is, és másrésztről meg a hallgatóságnak. Úgyhogy fejezzük be az Úr imádság elmondásával. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldás, békesség.